rádiós kollégám Gecse Géza munkáját, amelynek címe Bizánctól Bizáncig az orosz birodalmi gondolat. A szerzőt elsőként arról kérdeztem, vajon a cím azt jelenti-e, hogy Mátuska Rógyina, Oroszország anyácska irányítása ismét visszatért a kezdetekhez, a bonyolult intrikákkal terhes a kulisszák mögötti egy szóval a bizánci stílusú politizáláshoz. Bezárult volna a kör rettegett Ivántól a szeretett Putyinig.
Oroszország megalakulásakor ugye a bizánci tradíciónak volt igazából hosszú távon meghatározó jelentősége, de ezen kívül a tatár tradíciónak. És az ideológiát azt valóban Bizánc biztosította, ráadásul a 15. század közepén Bizánc elesett, és az oroszok úgy tekintették magukat, mint az ortodox hit igazi megtestesítői, hiszen Bizánc a bűnei miatt bukott el, esett el az oszmánokkal szemben, és innentől kezdve az egyetlen igazi keresztény birodalom az egész világon, tehát nem csak Európában vagy másutt, mert ugye akkor még az ismert világot az főként Európa jelentette, tehát az egész világon az oroszok úgy tekintették, hogy ők képviselik az igazi kereszténységet, mert a katolicizmus, illetve a reformáció az elárulta Krisztust.
Mit jelent a bizantizmus, a bizánci stílus ebben a gondolkodásmódban?
Én sokkal inkább a misszió jellegét emelném ki. Azt, hogy nekik küldetésük van. Hogy...
A bizánci stílust azért jelzi az orgyilkosságok sora, az alvilággal való kapcsolat.
Rettegett Iván idején, amikor ugye az Oprincsinának, ennek az egykori KGB-nek az intézményét tulajdonképpen bevezetik, és rendkívül kegyetlen módon gyilkolják le, gyakorlatilag nem csak a földesurakat, akik ugye Ivánnal, Rettegett Ivánnal szembeszállnak, hanem még a jobbágyaikat is, ami teljesen irracionális volt abban az időszakban, ami azt jelenti, hogy a hatalomnak a bizáncitól is eltérően kegyetlen érvényesüléséről van szó. De a Rettegett Ivánféle Oroszországnak azért pozitív eredménye is voltak, hiszen az ország területe, itt az Asztrahán és a Kazáni kánságra gondolok, azért gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt megháromszorozódott, és rendkívül érdekes, hogy az orosz népmondákban Rettegett Iván alakjáról rengeteg anyag van. Még Nagy Péterről semmi. Tehát Nagy Péter gyakorlatilag, aki az orosz népességnek a 20-25%-át hát megsemmisítette, ugyanúgy, ahogy Sztálin is majd később, körülbelül ekkorák voltak a terrornak az aránya. Hát persze 20 milliós volt az ország, tehát ehhez képest az a néhány millió ember, ennek a negyede azért ma nem tűnik akkora számnak, és hát a Szovjetunió idején ugye a sztálini terror az azért 10 milliókat érintett, illetve a háborús veszteség is, hiszen nagyon nehéz a második világháború során külön választani azt, hogy kik voltak azok, akik közvetlenül a harci cselekmények következtében estek úgymond áldozatul a náci agressziónak, vagy például kik voltak azok, akiket például amikor megérkezett a front, akkor mint politikai elítélteket kivezényeltek a német csapatok elé, és mint golyófogó húst használtak. Tehát ennek az volt igazából a funkció, hogy úgysem drágák nekünk ezek az emberek, hogyha innen el kellene menekülnünk, akkor nekünk kellene kivégezni, meg még valami hasznuk is van, hiszen a németek rájuk kell, hogy pazarolják a töltényeiket.
A Rettegett Ivánnal kapcsolatban a hon gyarapítást azt pozitív módon említetted. Vajon ez mindig pozitív volt-e a cáratyuskák ideje alatt, majd később a Szovjetunió időszakában?
A terjeszkedés az az orosz hatalomnak a velejárója, tehát a megalakulásakor, ugye annak következtében, hogy a Tatárigát lerázták az oroszok magukról, és elfoglaltak úgymond klasszikus tatárnak vagy mongolnak tartott területeket, hiszen az aranyhorda utódállamairól van szó a Kazán, illetve az asztrahányi kánság esetében, de hát Szibéria egy része is ugye a tatár birodalom része volt, és amiről mi értesülünk, Nagy Péter politikája kapcsán az igazából az európai hódítás, illetve a svédekkel folytatott háború viszonylag piciny területekről van szó, de gazdaságilag nagyon értékes területekről. És Európa ezen keresztül értesült az orosz birodalom előretöréséről.
Viszonylag keveset beszélt viszont erről a bizonyos misszióról. Tehát ugye, hogy az orosz birodalom vezetői, akár a cárok, akár később ugye a szovjet vezetőkről volt szó, missziónak tekintették más népek becsalogatását vagy behajtását a közös akolba.
Hát és azt ne felejtsük el, hogy igazából a kereszténység egyfajta terjesztésének, hiszen az Urálon túli népek azok pogányok voltak. Nagyon hosszú ideig az orosz történelemben nem alakul külön a pravoszláviától független missziós tudat. Az orosz nemzettudatnak én szerintem még mind a mai napig azért egy elég jelentős, hát hogy úgy mondjam, háttere származik az ortodox hitből, annak ellenére, hogy 1917 után aztán a bolsevik hatalom gyakorlása vallással teljes mértékben szakított.
Na de lett helyett egy másik, a kommunista vallás, és ennek a hittérítői azért elég rendesen bedolgoztak Európában. Gondoljunk például a Magyar Tanácsköztársaságra, ha másra nem.
Hát a 20-as évek orosz politikája azért alapvetően más, mint a 30-as éveké. Tehát az, amit az oroszok vagy a szovjetek 1917 után kezdeményeztek, az egy ilyen világforradalmi koncepcióra alapozódó missziós tudat volt.
Beszéljünk az orosz birodalom mai törekvéseiről, amelyek szerintem folytatásai az eddig elhangzottaknak, tehát folytatása a további gyarapodásnak, birodalom gyarapításnak. Bár lehet, hogy már most nem területi, hanem inkább gazdasági hódításokról van szó.
A terület értékesebb beruházásai, mondjuk így, hogy infrastruktúrálisan gazdag területei, azok inkább az Orosz Föderáció területén összpontosultak. Ez azt jelenti, hogy igazából a Szovjetunió széthullásából Oroszország is profitált. Ezzel magyarázható részben Jelcinnek a sikere. A fordulópontot pont Vlagyimir Putyinnak a, mondjuk így, hogy feltűnése, 2000-es feltűnése jelentette, aki ugye gyakorlatilag megvizsgálta azt, hogy az egész orosz, mondjuk így, hogy iparszerkezeten belül melyek azok az ágazatok, amelyek hosszú távú sikerre tudják vezetni az országot, és ez volt az úgynevezett energiaágazat. Nem is annyira a kőolaj, mert abból Oroszországnak nincsenek akkora tartalékai, mint földgázból, hogy jól tudom, a földgázkincsnek az egyharmada talán a mai Oroszország területén, vagy lehet, hogy ez egykori szovjet zónának a területén van az egész világon. Tehát ez egy akkora kincs, amiben Oroszország úgymond egyeduralkodónak számít a világon hosszú távon. És a hosszú táv az azt jelenti, hogy 100 év körülbelül, nem több.
És ez már lehet alapja a további gazdasági expanziónak?
Annak a kuplerájnak, ami korábban az orosz gazdasági életben kialakult, annak Putyin véget vetett. Igazából Putyinnak volt ereje, hogy az iparba is beleavatkozva, mint egy a KGB-nek az apparátusát felhasználva, gazdasági pozíciókat szerezzen az állam számára is. 2004. decemberre óta az államnak a bevétele az energiaszektorból azoknak az intézkedéseknek köszönhetően, amelyeket Putyin bevezetett, pozitív. Ha jól tudom, akkor az idén hetente egy olyan 7 milliárd a tiszta bevétele az orosz államnak. Ezzel már lehet valamit kezdeni.
Tehát mi a jövőnk nekünk, magyaroknak vagy Magyarországnak, Kelet-Európának, hiszen mindig kapcsolatban voltunk, többnyire negatív módon az orosz birodalommal, illetve később utódjával a szovjet birodalommal.
A putyini politikának az egyik jellemzője az, hogy a felhalmozott pénzt, azt lényegében a közel-külföldön, főként a közel-külföldi térségben, az azt jelenti, hogy az egykori Szovjetunió utódállamaiban, főként az energia szektorban, főként a feldolgozóiparban, az olajfinomító iparban, akkor a bankszektorban lévő pozíciókra, részvényekre próbálják meg becserélni, és ezzel magyarázható részben egyébként ez az ukrán-orosz gázvita is, meg a legutóbbi időben jelentkező belorosz-orosz gázvita is, hiszen a vezetékeket, azokat igyekeznek megszerezni egyébként, ott, ahol nincs a tulajdonukban, ott igyekeznek lehetőség szerint teljes mértékben orosz tulajdonba venni. A birodalmi terjeszkedéssel azért vagyunk nagy gondban, mert az oroszokra mindig is az volt a jellemző, hogy a területi terjeszkedéssel gondoltak alapvetően. A Putyinféle újfajta doktrinának az érdekessége az, hogy ő a gazdasági pozíciókra koncentrál. Tehát én nem tartok attól, hogy igazából az oroszok területi értelemben kívánnak terjeszkedni, de hogy gazdasági értelemben terjeszkednek, hát az szemmel látható. Egyébként az, hogy ha mondjuk itt az úgynevezett Nabucco-féle gázvezetéknek a megépítéséről cikkeztek elég sokat az utóbbi időben a magyar sajtóban is, hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt az egyik legnagyobb játékos ugye az orosz tőke lesz. Nem biztos, hogy az állami tőke direktben, tehát hogy közvetlenül, de hogy az oroszok ebből nem fognak kimaradni, az biztos.